Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább. Egészen pontosan az életminőségről lesz szó. A Semmelweis Egyetem készített erről egy kutatást. Dr. Inotai András gyógyszerésszel, a Semmelweis Egyetem egészségügyi technológia értékelő és elemzési központjának munkatársával, a kutatás vezetőjével Marosi Viktor beszélget. A szakmai partner pedig a Semmelweis Prémium.
A Semmelweis Egyetem által végzett felmérés eredményei szerint az életminőséget az életkor, az aktivitás és a másokkal való együttélés befolyásolja, és van itt még valami, az elmúlt több mint két évtizedben a középkorúaknál 30%-ot csökkentek a szorongásra és a rossz közérzetre utaló mutatók. A szempontrendszer az hogyan állt össze, és utána menjünk majd rá, érdekel a hipotézis, és érdekel az is, hogy miért ezt a két évtizedet vizsgálták.
Onnan kezdeném a vizsgálatnak a bemutatását, hogy a mindennapjainkban az életminőségünket számos különböző tényező befolyásolja, a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális környezet, és az egyik ilyen szempont egészség. A mi vizsgálatunk ez utóbbival az egészséggel összefüggő életminőséggel foglalkozott, ami egy meglehetősen összetett fogalom, és jelentősen túlmutat azon, hogy egy-egy orvosi paraméter, például a koleszterin szint vagy a vérnyomás az mennyire megfelelő, az egyén szempontjából mutatja be, hogy az illető milyennek érzi a saját egészségét. Tehát ez egy szubjektív, önértékelésen alapuló koncepció, ami kiegészíti az objektív paramétereken alapuló orvosi diagnózist.
Mi volt a hipotézis a kutatás elején?
A vizsgálatnak a konkrét apropóját az adta, hogy az ilyen jellegű lakossági életminőség normaértékek, ezek referenciaként használhatóak egy-egy konkrét betegség hasonló egészséggel összefüggő életminőség értékeivel való összevetés során. Hogyha ezt tesszük, akkor megállapítható, hogy az adott betegségnek milyen hatása van az egyén mindennapjaira, illetve lehetőség van az egészségben meglévő egyenlőtlenségeknek a feltérképezésére is. Nekünk az volt a hipotézisünk, hogy a konkrét betegség, amelyet vizsgálni szeretnénk majd, ez a hosszú COVID-szindróma, az ezzel kapcsolatos életminőség az rosszabb lesz a lakosság életminőség normaértékeinél, és arra voltunk kíváncsiak, hogy az életminőség mely dimenzióiban jelentkezik leginkább ez a károsodás, ez az életminőség romlás.
És itt, amit az elején elmondom a bevezetőben, hogy 30%-ot csökkentek a szorongásra és rossz közérzetre utaló mutatók a középkorúaknál. Ezt tudjuk, hogy minek köszönhető?
Hadd tegyem ezt az eredményt is egy kicsit kontextusba. A mi vizsgálatunk adatfelvétele az 2022. áprilisában történt, és amire ön hivatkozik, ez a 2000-es országos lakossági egészségfelméréshez történő viszonyítás volt. A lehetőségét a két vizsgálat összevetésének azt biztosította, hogy azonos életminőség mértékét alkalmaztunk, mint a 2000-es országos lakossági egészségfelmérésben. A jelen vizsgálat azaz a változásnak a konkrét magyarázó okai nem vizsgálta, de van néhány olyan szempont, amire a két érték, ha úgy tetszik a 22 év távlatának az összevetésénél érdemes figyelni. Az egyik az, hogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy a 2000-es értékek mennyire tekinthető jónak vagy rossznak, tehát hogy a bázis érték. A másik szempont, ami befolyásolhatja ezt a konkrét változást, az az, hogy a mi vizsgálatunk adatfelvétele az a COVID első két évének a sok hatása után történt, tehát itt lehetett egy egyszerű, pontszerű hatás, aminek az irányát nagyon nehéz megbecsülni. A harmadik dolog az az, hogy 22 év alatt a terápiás arzenál azért nagyon jelentősen változott, javult. Gondoljunk arra, hogy 2000-ben hogy kezeltek például egy onkológiai vagy egy reumatológiai megbetegedést, és hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre most. Uh-huh. Van még egy szempont, mire érdemes kitérni. A világ valamennyi országában nő a születéstől várható élettartam. Magyarország viszonylatában az azt jelenti, hogy 2000-hez képest a nők várható élettartama több mint 3, a férfiak több mint 5 évvel növekedett, és még nagyobb mértékben nőtt a jó egészségben várható élettartam, ez 6,5 év. Tehát leegyszerűsítve arról beszélhetünk, hogy 2000-hez képest valamelyest kitolódott az a kor, amikor az időskori, az életminőséget befolyásoló krónikus megbetegedések jelentkeznek. Ha. Ezek magyarázhatják az eredményeket.
Illetve azt hittem, hogy azt is mondja majd, hogy mennyire változott a 2000-es évek óta a mentális betegségekhez való hozzáállás, hiszen most már ebben is rengeteg terápia áll rendelkezésre. Ez egyébként vizsgálta a kutatás? Tehát, hogy ez benne lehet ebben a mutatóban?
Ugye ennek a kérdésnek a megválaszolásánál azt érdemes kihangsúlyozni, hogy itt egy szubjektív önértékelésen alapuló mutatóról beszélünk, tehát az egyén értékeli azt, hogy az adott dimenzióban az ő egészségi állapota milyen. És valóban befolyásolhatja az eredményeket egy hosszú távú attitűdbeli változás az általunk vizsgált életminőség dimenziókhoz kapcsolódóan. Például akár a mentális megbetegedések kapcsán.
Körülbelül hányan vettek részt ebben a felmérésben?
A vizsgálatban 12 000 kérdőíves lekérdezése történt meg, ugye 2022 áprilisában, és hogy egy viszonyítási értéket mondjak, az ezt megelőző méretében hasonló vizsgálat az országos lakossági egészségfelmérés 5500 fő felmérésével készült.
Hány évente érdemes egy ilyen vizsgálatot elkészíteni? Szóval nyilvánvalóan ha ez egy reprezentatív kutatás, és visszamenőleg akár 2 évtizedet vizsgálnak, akkor mikor érdemes a következő ilyet csinálni? Szóval most, hogyha azt nézzük, hogy a 2000-es évek elejét vizsgálták először, akkor utána még egy nagyon-nagyon nagy változás jött a világban. Ugye ez volt az információs forradalom a 2000-es évek közepén. A közösségi média megjelenése, az okostelefonok térnyelése, szóval egy csomó minden történt, ami ezt befolyásolhatta.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, többek között amiatt is, amit az előbb mondtam, a jelen vizsgálat adat felvétele és a COVID közötti kapcsolat tekintetében. Az minden esetre elgondolkoztató, hogy Magyarországon viszonylag sokat beszélünk a várható élettartam alakulásáról, de jóval kevesebbet beszélünk arról, hogy milyen életminőségben töltjük el az éveinket. Azért 2 évtized távlatában az látszik, hogy az életminőség, mint információ jelentősen felértékelődött. Beszédes viszont ugyanakkor, hogy ilyen jellegű, ismételt életminőség vizsgálat, ami több mint 20 éve ölel fel, ilyenre nem igazán van példa a környező országokban. Tehát ilyen szempontból a mi vizsgálatunk unikálisnak tekinthető.
Ha megnézzük azt, hogy az életminőséget mi javíthatja, ugye itt mondott az előbb szempontokat, és ebben benne volt az egészség, a társas élet, a politikai, gazdasági viszonyok, az is kiderülhet, hogy mivel lehet javítani az életminőséget?
Ezek a szempontok, amiket ön mondott, biztos, hogy befolyásolják az egészséggel összefüggő életminőséget. A jelen vizsgálatunknak volt egy olyan korlátja a 2000-es országos lakossági egészségfelméréshez képest, hogy itt a demográfiai háttérparamétereken túl további az egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket, tehát például táplálkozás, elhízás, dohányzási státusz, társbetegségek, ilyeneket most nem vizsgáltunk. A demográfiai paraméterek közül láttunk 4 olyan szempontot, amit ön is említett a bevezetőjében, amelyek önmagában is befolyásolják az egészséggel összefüggő életminőséget. A jövőben biztos, hogy érdekes lenne egy olyan vizsgálat elvégzése, ami a 2000-es országos lakossági egészségfelmérés egészségügyi háttérváltozóit és az életminőséget együtt vizsgálja.
Lesz egyébként olyan kutatás a közeljövőben, amiben részt vesz, és szintén az életminőséget vizsgálja?
Amiről én most ezzel kapcsolatban be tudok számolni, az ez a bizonyos hosszú COVID életminőség vizsgálat, amely eredményeit mindenképpen szeretnénk összevetni a most nyert lakossági referencia életminőség értékekkel, és bízunk benne, hogy ezeket az eredményeket is minél hamarabb közé tudjuk tenni.
Én egy picit még visszatérnék a mentális állapotra és a mentális egészség fenntartására. Ugye itt egyrészt a szempontok között azt is lehet nézni, vagy azt is nézzük, hogy a mobilitás, az önellátásra való képesség, az aktivitás, a rossz közérzet és a szorongás, lehangoltság, ezek mind-mind szempontok. Ezeket nézve hogyan lehet egy átfogó olyan kutatást végezni, vagy olyan eredményt kapni, amely megoldást is javasol?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és hogyha ugye erről az öt dimenzióról beszélünk, amit az életminőség kérdőjében figyelembe vettek, amit mi is alkalmaztunk, akkor itt érdemes az eredményeket egyrészt dimenziónként is megvizsgálni, másrészt pedig az öt dimenzióból képezhető egy összesített életminőség érték is, ami egy átfogó áttekintést ad lakosság életminőségéről. Ha ezeket az adatokat elemezzük, akkor látszik azt, hogy mely korcsoportokban melyek azok az egészségdimenziók, amik leginkább érintettek, és ezeket a korcsoportokat a számukra releváns betegségek célzott vizsgálatával lehet javítani az életminőséget.
Érdemes a korosztályonként külön kutatni, tehát csak a kamaszokat nézni, csak a fiatal felnőtteket, csak az időseket. Érdemes ezt nézni, és esetleg azt megvizsgálni, hogy 20 évvel ezelőtt ugyanez a korosztály milyen mutatókkal bírt, és hogy most milyen mutatókkal bírnak.
Mindenképpen érdemes megvizsgálni korosztályonként. A mi vizsgálatunk a 10 éves korcsoportokban vizsgálta ennek az öt egészségdimenzióknak az alakulását, és látható, hogy a hangsúlyok azok teljesen mások a kamaszok, fiatal, felnőttek, vagy az idősebb korosztály esetén. Hadd mondjak erre egy példát. A kamaszok, fiatal, felnőttek, fiatal középkorúak nagyjából 44 éves korig közel teljes egészséggel összefüggő életminőségről számoltak be. Ez azt jelenti, hogy az általunk vizsgált öt dimenzióban egészen minimális gyakorisággal, tehát 1-2% gyakorisággal fordult elő problémáknak a jelzés ebben az öt dimenzióban. Mégis jeleztek valamit, akkor az a fiatal korúaknál leginkább a szorongás és a lehangoltság dimenziója volt. De ez még egyszer alacsony számokról beszélünk. Ahogy haladunk előre az időben, 10 éves korcsoportonként mind az öt dimenzióban egyre gyakrabban jeleznek problémát a válaszadók, és az idősebb kor irányába haladva, tehát főleg 65 év felett a domináns területek, ahonnan problémát jeleztek, az egyre inkább mozgékonyság és a fájdalom és rossz közérzet dimenziója volt mind a két esetében. Ugyancsak vizsgálható, amit ön kérdezett az előtt, hogy 2000-hez képest hogy alakulnak az eredmények, akár dimenziónként, akár korcsoportonként is lehet vizsgálni ezt az eredményt, és ahogy itt beköltünk már újra, a 22 év távlatában az életminőség változás, a javulás, az leginkább a 35 és 64 év közötti korcsoportba látszik, kiemelten egyébként a fájdalom és a szorongás és lehangoltság dimenziói.
Ugyanitt egyébként érdekel a módszereknek az alkalmazása, amiket egyébként most már mindenki tanul. Például a digitális detox, vagy a dopamin detoxnak az alkalmazása, a kevesebb hírfogyasztás, az talán ugyanide köthető. Vannak most már, akik a mozgásra, heti rendszeres mozgásra fogsolnak. Ezeket a módszereket alkalmazva elválik-e egy-egy időszak? Meg lehet-e különböztetni egy ember életminőségének egy rossz időszakát és jó időszakát? Erre kitérte a kutatás, vagy hogyha nem, akkor lehet-e ezt valahogyan vizsgálni?
Ez a konkrét kutatás nem tér ki ezekre a teljesen releváns szempontokra, hogy említettem, az életminőség kérdői feltételén kívül csak a demográfiai alapparaméterek rögzítésére került sor. De például pontosan ezek a szempontok, amiket ön az előbb említett, amelyek megnehezítik a 2000-es és a 2022-es értékeknek az összevetését, hiszen közben változik a világ, és ezekben a szempontokban mind-mind változás történik. Azt gondolom, hogy egy jövőbeni vizsgálatnak ezeket a tényeket is figyelembe venni. Nyilvánvalóan minél komplexebb egy vizsgálat, annál nagyobb költségekkel jár.
Persze ezeket a költségeket érdemes rászánni, feltételezem egy ilyen kutatásra.
Azt gondolom, hogy igen. Tehát minél pontosabb információval rendelkezünk, annál jobban lehet befolyásolni azt, hogy milyen területen kell beavatkozni. Hmm.
Mit gondol arról, hogy, és legyen ez egy záró kérdéskör, hogy aki azt mondja, hogy egy jobb világ van, mert egyszerűen a technikai lehetőségeink bennünket szolgálnak, és egy csomó olyan lehetőség van, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt nem volt. Mondjuk ez is igaz. És vannak azok, akik azt mondják, hogy ez elvette tőlünk az életünket. Tehát maga a technológia fejlődés az meghaladta az embert. Erről mit gondol? Az életminőséget szintén érdemes-e egyéni szinten vizsgálni, vagy lehet-e társadalmi csoportokat akár e szerint vizsgálni, hogy a technológia az hogyan haladta meg az embert, vagy nem haladta meg az embert?
Ezeknek a szempontoknak biztos, hogy mind-mind van jelentőségük az életminőségünk alakulásában, és ahhoz, hogy ezekre választ kapjunk, ahhoz egy csomó tudományterületnek az együttműködésére van szükség. Tehát itt már nem elég önmagában az egészséggazdaságtan, társadalomtudományok, hanem a generációkutatás is egy csomó egyéb olyan szempont itt bejön, ami számos különböző szakterületen dolgozó együttműködését igényli ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket meg tudjuk válaszolni.
Hol lehet olvasni most erről a kutatásról?
A vizsgálatunkról készült egy sajtóközlemény, illetve a teljes publikáció az megtalálható a PubMed-en a Quality of Life Research nevű szaklap.
Dr. Inotai András gyógyszerésszel, a Semmelweis Egyetem egészségügyi technológia értékelő és elemzési központjának munkatársával, a kutatás vezetőjével Maros Viktor beszélgetett, a szakmai partner pedig a Semmelweis Prémium. És ennyi fért bele a mai menetrendbe. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom majd a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Addig is minden jót, maradjanak a Trend